Hallgassunk meg énekes bizonyságtételt, volt opera énekes testvérünk részéről, Szabó Péter köszönt minket két énekkel.
Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ad, aki Jézussal jár, benne hit, aranyból koronát, fehér égi ruhát, hárpa húrjait pengethetünk. Vígan lépkedünk szín arany utcákon át, halljuk angyalok dicséretét, szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát, aki vért ontott bűneinkért. Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész, minden győztesnek jár örök rész. Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, Jézusért én is elnyerhetem.
Amen. Még van egy.
Ó, Jézus árva csendben, az ajtón kívül állsz. Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel. Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó, Jézus, most kopogtatsz, se helyes még a kéz, könny Marta kedves arcod, oly búsan intve nőz. Ó, áldott drága jóság, mely ennyit tűrve vár, ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár. Ó, Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szeliden ér. Így bánsz velem, te érted, hult testemből a bűn. Busz szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva vár. Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az evangéliumból, az élő Istennek az igéjéből egy történetet fogok felolvasni. Ha a Bibliát kódolták volna a mai TV adások szerint, akkor az lenne ez a történethez beírva, hogy csak erős idegzetűeknek való ajánljuk ezt a történetet. Ez a történet a bírák idejének a vége, ezért a bírák könyvének a végén található. Ezzel fejeződik be a bírák könyve. És én az igét két fejezetből fogom szemelvényeket olvasni, a 19. illetve 20. fejezeteket. A 19. fejezet első versével kezdem, és aztán majd szólni fogok azoknak, akiknek Bibliájuk van, hogy hol kövessék az igét, alázatos szívvel hallgassuk. Abban az időben, amikor nem volt király Izraelben, egy lévita jövevényként élt Efraim hegyvidékének a szélén. Ez a júdeai Betlehemből vett magának egy másodfeleséget, másodfelesége azonban paráznaságot követett el, és elment tőle apja házához a júdeai Betlehembe, és ott is maradt 4 hónapig. De a férje útra kelt, elment érte, hogy lelkére beszéljen és visszavigye. Szolgája és 2 szamár volt vele. Az asszony bevezette apja házába, és amikor az apja meglátta őt, örömmel ment eléje. És mivel az apósa a nőnek az apja marasztalta őt, nála maradt 3 napig, ettek, ittak, és ott töltötték az éjszakát is. Amikor a 4. nap korán reggel fölkeltek, és ő indulni készült, azt mondja a nő apja a vejének. Lakjál jól valami harapnivalóval, és csak azután menjetek el. Le is ültek, és mind a ketten ettek és ittak. Aztán ezt mondja a nő apja a férfinak. Maradj itt még ez éjjel, és érezd jól magad. A férfi indulni készült, de az apósa addig marasztalta, amíg ott nem maradt megint éjszakára. Az 5. napon is korán reggel fölkelt, hogy elinduljon, de a nőnek az apja ezt mondta, lakjál jól, és maradjatok itt napnyugtáig, és ettek mind a ketten. Ekkor a férfi menni készült másodfeleségével és a szolgájával, de az apósa, a nőnek az apja ezt mondta neki. Nézd, már bealkonyodott, sötét van. Maradjatok itt még éjszakára. Beesteledett, maradj hát itt, és érezd jól magad, majd holnap. Korán útra keltek, és hazamehetsz. De a férfi nem akart ott maradni éjszakára, hanem útra kelt, és eljutott Jebuszig, azaz Jeruzsálemig. Amikor Jebusznál voltak, és már nagyon későre járt az idő, azt mondja a szolga az urának, gyerünk, térjünk be ide a jebusziak városába, és szálljunk meg benne. Az ura azonban ezt mondta neki, ne térjünk be idegen városba, ahol nem Izrael fiai laknak, hanem menjünk tovább Gibeáig. Tovább mentek tehát, és éppen akkor ment le a nap, amikor Gibea mellett voltak, befordultak, hogy bemenjenek oda, és megszálljanak Gibeába, bementek és leültek a város terén, de senki sem fogadta be őket a házába éjszakai szállásra. Végre egy öreg ember jött este a mezei munkából. 21. vers. Ő elvezette a házához, abrakot adott a szamaraknak, aztán megmosták a lábukat, ettek és ittak. Miközben ők jól érezték magukat, a város férfiai, elvetemült emberek körülvették a házat. Az ajtóhoz tódultak, és azt mondták az öreg embernek, a házigazdának. Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd ismerjük őt. Akkor kiment hozzájuk az ember, a házigazda, s ezt mondta neki. Atyám fiai, ne tegyetek rosszat, hiszen az én házamba jött ez a férfi, s ne kövessetek el ilyen gyalázatos dolgot. Itt van az én hajadon lányom, meg a férfi másodfelesége, kihozom őket, erőszakoskodjatok azokkal. És tegyetek velük, ami nekik tetszik, nektek tetszik, de ezzel a férfival ne kövessetek el ilyen gyalázatos dolgot. A férfiak azonban nem akartak ráhallgatni, ezért fogta az az ember a másodfeleségét, és kivitte hozzájuk az utcára. Azok pedig egész éjjel beleháltak, és erőszakoskodtak vele reggelig, és csak hajnal hasadtakor engedték el. Reggelre kelve megjött az asszony, de összeesett annak az embernek a háza előtt, és ott maradt, míg világos nem lett. Reggel fölkelt az ura, kinyitotta a házajtaját, kijött, hogy útra keljen, s akkor látta, hogy az asszony a másodfelesége ott esett össze, a ház bejáratánál is a keze a küszöbön van. Mondotta neki, kelj föl, s menjünk, de az nem válaszolt. A férfi föltette a szamára, útnak indult és hazament, hazaérve kést vett elő, fogta a másodfeleségét, a testét 12 darabra vágta, és széthűlte Izrael egész területére. Aki csak látta, ezt mondta, nem történt még ilyen. Nem is látott senki ilyet, amióta kijöttek Izrael fiai Egyiptomból, mind a mai napig. Vegyétek ezt fontolóra, tanácskozzatok, és beszéljétek meg. Izrael fiai akkor valamennyien kivonultak, és összegyülekeztek az Úrhoz Micpába, egy emberként az egész népközösség. 12. verstől. Izrael törzsei embereket küldtek Benyámin egész törzsébe ezzel az üzenettel. Micsoda gaztett történt nálatok? Adjátok ki azokat az elvetemült gibeai embereket, hogy megöljük őket, és kitakarítsuk a gonoszt Izraelből. De a benyáminiak nem akartak hallgatni Izrael fiainak, testvéreiknek a szavára, hanem összegyűltek városaikból Gibeába, hogy fölvegyék a harcot Izrael fiaival. Azon a napon 26 ezer kardforgató embert soroztak be a benyáminiak városából, a Gibea lakosain kívül, ahonnan 700 válogatott embert soroztak be, és ebből az egész népből a 700 válogatott ember mind balkezes volt, ezek mindnyájan hajszál pontosan tudtak parittyázni, soha nem hibáztak. Az izraeli férfiakat is besorozták Benyáminon kívül 400 ezer karforgató ember, csupa harcezett férfit. Akkor elindultak Izrael fiai, elmentek Bételbe, és azt kérdezték az Istentől, kivonuljon fel közülünk elsőnek, hogy megütközzék a benyáminiakkal. Az Úr ezt felelte, először Júda. Kivonultak az izraeli férfiak, hogy megütközzenek Benyáminnak, csatarendbe álltak. A benyáminiak is kivonultak Gibeából, s földre terítettek azon a napon 22 ezer izraeli ember. Akkor a nép, az izraeli férfiak összeszedték erejüket, újra csatarendbe álltak, fölmentek Izrael fiai és sírtak az Úr szín előtt estig, és azt kérdezték az Úrtól, harcba szálljunk újból a testvérünkkel Benyáminnal? Az Úr ezt felelte, vonuljatok föl ellene. Akkor Izrael fiai a másik napon a benyáminiak ellen indultak, és elesett ezen a napon újabb 18 ezer ember, akik a kardforgatásban mind jártasak voltak. Akkor elvonultak Izrael fiai mindnyájan, az egész nép elmentek Bételbe, és ott ültek sírva az Úr szín előtt, böjtöltek, azon a napon egész estig égő áldozatot mutattak be az Úr szín előtt, s megkérdezték az Urat, kivonuljak-e még egyszer harcolni a testvéremmel Benyámin ellen, vagy abba hagyjam? Az Úr azt felelte, vonuljatok fel, mert holnap a kezetekbe adom. Drága testvérek, egy gondolat elejéig, visszatérve a tegnap esti evangelizációra a jebusziak barlangjával kapcsolatosan, elhangzott a tegnap este, hogy mutatják a tévébe, hogy már egy év óta ég Ausztrália, és nem találnak rá magyarázatot, hogy miért. Pedig megvan az oka. Hallottuk az este azt, hogy a Katrina hurikán végig söpör Amerikán, ugye, és sokan nem értik, hogy miért engedi meg ezt az Isten. Hallottuk az este, hogy volt egy, nem is olyan régen, egy esemény a zsidóknak az életében, amit holokausztnak neveznek, ahol több millió zsidó halt meg a koncentrációs táborokban, de senki nem teszi fel azt a kérdést, hogy miért. És testvérek, ürülnek ki a templomok, néptelednek el gyülekezetek, Európában mecsetté meg vendéglővé válnak a templomok, senki nem kérdezi meg, hogy miért. Ez a lévita ebben a horror történetben, mert beválna egy horror történetnek, nem? Ha erről lehetne egy horrorfilmet forgatni a televízióba, erről a történetről, meg egy komoly krimit, meg egy komoly háborús filmet, ebben benne van ugye minden. Ebben a horror történetben ez a lévita azért darabolja fel 12 részre a megerőszakolt feleségét, hogy kiküldje Izrael 12 törzséhez egy bizonyos céllal. És ez a cél az, hogy nézzétek meg, hogy hova jutottunk, mi izraeliták, hogy paktumot kötöttünk a gibeonitákkal, milyen hatással lettek ránk, vitassátok meg és nézzétek meg, hogy mióta Izrael van, ilyenről még nem hallott senki, és ilyen nem történt egész Izrael területén, és azt mondja, fontoljátok meg, és vitassátok meg, hogy miért történt ez. Hogy miért történt ez. És drága testvérek, nem véletlen az, hogy ez az esemény a bírák korába történik, hogy a Biblia bemutassa nekünk, hogy miért kellett eljöjjön a király. Miért kellett az Isten szíve szerint való király Izraelnek, hogy eljöjjön, hogy miből kellene megváltsa őket, mert az este elhangzott testvéreim, hogy itt, amikor ez történik körülöttünk, akkor nem egy bizonyos bűnnel van, bizonyos bűnről van szó, hanem a világgal van a baj. És a világban az emberrel van a baj, és az, amiért történik, az csak ennek a következménye, a bűn, annak a következménye, hogy baj van a világunkkal, és benne baj van az emberrel, és ezt a bajt a bűn okozta. És ennek a következményei azok a tragédiák, amiket mi látunk, és amit ez a világ átél. És azt mondja az ige, hogy fontoljátok meg, hogy miért történik ez. És testvérek, a bírák kora elmondja, hogy miért történik ez. A bírák korában mindegyik állomás, mindegyik történet ezzel kezdődik. Nem volt király Izraelbe, és mindenki azt csinált, amit akart. Nem volt király Izraelbe, és mindenki azt csinálta, amit ő jónak látotta, ahogy ő jónak látta, és ahogy ő gondolta. És drága testvérek, amikor nincsen királya Izraelnek, és amikor nincsen királyunk, akkor mondjátok meg, hogy hány ember van, és hány ember, hányan voltunk olyanok, akik azt mondtuk valamikor, hogy az életemmel azt csinálok, amit én akarok. Nekem ne szóljon senki bele az én életem. Ez az én életem. Nekem senki ne parancsoljon. Az életemben azt csinálok, amit akarok, és még nem, hogy a pap sem mondja meg, hogy mit csináljak, hanem még a jó Isten se mondja meg azt, hogy én hogy éljek és mit csináljak. Azt csinálok, amit akarok, annyit iszok, amennyit akarok, és azt is mondtuk, hogy akkor hagyom abban, amikor én akarom. Aha. Itt volt a baj, testvérek. Hogy azt csinálok, amit akarok, testvérek, és nézzétek meg, hogy nem ezért van baj a családban, ezért vannak válások, ezért vannak generációs problémák, mert otthon a férfi azt mondja, hogy én azt csinálok itt a házamba, a házba, amit akarok, és testvérek, ha akarok, iszok, ha akarok, szivarozok, ha akarok, ezt csinálok, azt csinálok. A feleség azt csinál, amit akar, laptopozik, facebookozik, órákig. A gyerekek egy másik börtöncellába, a házunkba, egy másik szobába bezárkózva azt csinálnak, amit akarnak, és ha rájuk szólunk, akkor kikiáltanak, hogy én már 18 évet betöltöttem, nekem ti ne dirigáljatok, ti nem jól látjátok az én ami helyzetünket ti maradiak vagytok, és testvérek, a probléma mindig az, hogy a családunkban otthon nincsen király, és hogyha nincsen király, mindenki azt csinál, amit akar. És testvérek, tudjátok, hogy mi a nagy ítélete az embernek az Isten részéről? Hogy az Isten el is hagyja, hogy csinálja azt, amit akarj. Nem vettétek észre, hogy a tékozló fiúnak a történetébe az atya nem szalad a fia után, aki elmegy otthonról. Elengedi, hogy menjen el a moslékos vájúi. Nem szalad utána, amikor már elfogy a pénz, elveri a pénzét. Nem megy utána, nem kiállt utána, mikor 200-300 méterre van, jaj, drága fiam, te, tényleg igazod van, túl sok ez a 10 parancsolat. Vágjunk le 6-ot belőle, maradjon 4 csak. Itthon maradsz akkor, hogyha csak 4 parancsolatot kell kérni, vagy nem. Nem mondja Jézusat, nem szalad a gazdag ifjú után, hogy figyelj csak ide, gazdag ifjú, neked meg tudjuk engedni, mit a tanítványok, neked is veszünk egy szamarat, a szamár oldalára 2 nagy kalotaszegi kufert, és a 2 kufert megtöltjük pénzzel, a pénzeddel, és azt a szamarat húzhatod, jössz velünk a tanítványokkal, és hozhatod a kincsedet a tanítványokkal, és kövess engem úgy. Nem ezt mondta, menj el, add el a vagyonodat, oszd ki a szegények között, gyere, és kincsed lesz az Istennek az országába. Testvérek, az Istennek az ítélete az embernek az életébe az, hogy így akarod élni az életet, hát akkor menjél és éljed így. És testvérek, a Hóseás könyvében van egy ítéletes ige, amikor Isten azt mondja, hogy Edom, ez Ézsaúnak az utódja, a vallásos ember, ugye, a Jákobnak, aki az áldást örökli a testvére, azt mondja, Edom elindult a saját feje után, ám tegye. Ám tegye. Azt akarod csinálni, amit akarsz? Hát jó, akkor menjél, csináld azt, ne legyen király az életedben, ne legyen úr, de akkor a végén ne sírd nekem, hogy miért engedte ezt meg az Isten. Mert mi ezt csináljuk, testvérek, hogy elindulunk utakra, nem kérdezzük meg az Istent, hogy Uram, menjek, ne menjek, akarod, ne. Aztán, amikor a slamasztikába vagyunk benne, akkor elkezdjük vádolni az Istent, hogy az Isten ezt miért engedte meg? Miért jutottam ide? Hát kérdezted az Istent, amikor elindultál? Edom elindult a feje, saját feje után, ám tegye, és testvérek, annak, hogy nincs király Izraelben, nincsen királya Izraelnek, mindig az történik, ez körbe forog a Bírák könyvébe, hogy a nép ugye otthagyja az Istent, elfordul az Istentől, nem volt király Izraelben, ezért mindenki azt csinálta, amit akart, és rövid időn belül a nép beleesik valamilyen nyomorúságba, valamilyen népnek a kezébe. És ez a nép elkezdi sanyargatni Izraelt, nagyon keservesen megy nekik, és akkor felébrednek. És azt mondja az igaz, Istenhez kiáltottak, az Isten pedig küldött nekik szabadítót. A szabadító kiszabadította őket a nyomorúságból, aztán jött 7 esztendő, 20 esztendő, 40 esztendő jólét. Aztán a jólétben megint megbolondultak, megint elvesztették az eszüket, megint ott hagyták az urat, megint a saját fejük szerint éltek, megint oda kerültek egy népnek a kezébe. És testvérek, ez mind így megy körbe, megint az Istenhez kiáll, mintha csak mi életünkről lenne szó, testvérek. Hogy bekerülünk a nyomorúságba, elkerülünk a kórházba, az onkológ, Istenhez kiáltunk, jön a szabadítás, megszabadulunk, jól vagyunk egy ideig, aztán a jólétbe elveszítjük az eszünket, elkezdünk dolgokat csinálni, elfordulunk az Istentől, és megint nyomorúság. Testvérek. És az ige megmagyarázza, hogy miért jutottak ide, és testvérek, az az érdekes ebben a történetben, hogy szinte nem is tudod, hogy ki a hibás. Ha elkezdett keresni a hibát az elejétől kezdve, sorba jönnek először az asszony, aki eldönti, hogy a lévita a pap férjét megcsalja. Paráznaságot követ el, és elmegy a férje házától, utána kell menni, hogy visszavinni. Miután megerőszakolják, aki cinikus, meg rosszmájú, az mondhatná, hogy amit keresett, azt kapta, csak nagyobb több adagba. Ugye? Amit keresett, abba halt bele, testvérek. Aztán nem lehet tudni, hogy az öreg ember a hibás, aki amit mond, testvérek, az embernek égnek áll a haja. Hogy ott van a férfi, és azt mondja, hogy ne ezzel csináljátok, hanem itt van egy szűz lányom, meg a férfinak a felesége, és kiteszem azt az utcára, csináljátok aval. Hát miféle apa ez, emberek? Miféle apa ez? Aztán ki a hibás? Az a Benyámin, aki amikor ki kellene adni a gibeonitákat, akik ezt a gyalázatot elkövetik, akkor ahelyett, hogy kiadnák és igazságot szolgáltatnál, képesek szembe menni a saját testvéreikkel, és megölnek a saját testvéreik közül 40 ezer kardforgató vitéz, aztán majd közülük elesik 25-65 ezer ember lesz áldozata ennek a testvérharcnak. Vagy ki a hibás, testvérek? Az a lévita, a hibás, aki ugye megy, és mikor indul el? Hát sötétedés előtt indul el. Vagy az após a hibás, aki mind marasztalja, hogy még nem, majd csak hónap. Testvérek, hogy megértsük, hogy miről szól ez az ige, én szeretném nektek elmondani azt, hogyha Isten éltet és megtart bennünket, akkor március 1-én lesz 20 éve annak, hogy Isten bennünket a családommal együtt leküldött a Hátszegi medencébe, a szórvány gyülekezetbe, az ottani román vidékre, az ő terve szerint, és szeretném nektek elmondani, hogy amikor lementem a Hátszegi medencébe 20 évvel ezelőtt, 11 gyülekezetet vettem át. Azóta a 20 év alatt a 11 gyülekezetbe, a 11 gyülekezetből 6-ba eltemettem az utolsó magyart. Tehát 6 faluba az utolsó magyar is eltemetődött. 29 éve nem született magyar gyerek az egész völgybe. Tehát 29 éve egyetlen egy magyar gyerek se született a földbe, a völgybe. És jelenleg van 5 gyülekezetem, 5 gyülekezetünk, amiből egy Nalác, 94 évesen Fábri Ilona néni, Nagypesténben ketten vannak, mind a ketten túl a 70-en, 80-on, 90-en. Pújba ketten, egy házas pár. Őraja Boldogfalván vannak 5-ön, ők is mind túl a 70-en. És a Hátszegi gyülekezet az 43 lelkes, mi meg 4-en a család 47, szinte az egészen nyugdíjasok. És drága testvérek, az Isten úgy pecsételte meg a szolgálatunkat ebben a völgyben, a missziónkat, hogy 2021. novemberéig a határidő naplom nekem be van telve meghívásokkal. Úgy pecsételte meg ezt a missziós szolgálatot, hogy miközben a Zsírvölgyében minden negyedik halottat más lelkész temet el, más gyülekezetből, addig Isten az én életemben azt a békességet adta, hogy a gyülekezetbe, bár eltemettem mindenhol a kétharmadát, megadta azt, hogy mindegyiknek megálljak a halottaságya mellett. Mindegyiket én temessem el, kettőt kivéve szembe a templommal egy apát, fiút, de akkor is otthon voltunk, átvittem a beszolgáló, ott voltam két este virasztóba, és átvittem a beszolgáló lelkészt, hogy itt van a kollégám, nekem a lányunknak ballagása van a kollégiumban, Kolozsváron, oda kell menjek, sajnálom. Ők is 8 év alatt soha nem jöttek templomba, ezért nekem sincs ilyenkor lelkiismeret, testvérek, ha nem én temetem, hanem tegyük fel az esperesen, vagy ha ő nem tisztelt meg engem 20 év alatt, hogy eljöjjön egy Isten tiszteletre, akkor én miért kellene otthon legyek az ő temetésén, ez az én felfogásom, ugye? miért kellene én temessem, miért nem jó egy másik pap, hogy eltemesse, és testvérek, ezt a két embert kivéve Isten úgy időzített, hogy mindegyiknek a temetésén otthon voltam, megállhattam a halottas ágya mellett, és elmondhattam neki, hogy figyelj ide, van még egyszer, van egy út, haza lehet menni. Le lehet tenni a bűnt, meg lehet vallani, bocsánatot lehet kérni Istentől, meg lehet békülni a Jézus Krisztus vére által. És testvérek, tudjátok, hogy mi volt a borzasztó? Hogy néztek rám a halottas ágyukról, üveges szemmel, és mintha kínaiul mondtam volna nekik, pedig magyarul mondtam, érthetően. Néztek rám, és mind mondták, igen, igen, tiszteltes úr. Úgy. Jó tetszik mondani. Igaza van. És testvérek, egy nem tette meg. Én ma este itt 20 év után úgy szolgálok közöttetek, hogy én az én szívem szerint nem vagyok meggyőződve, hogy egyel is találkozok a mennybe. Ezt nem Bódis Miklós dönti el, tehát ezért jó. Hogy nem Bódis Miklós dönti el, és az Isten kegyelmezhetett neki, de én nem vagyok meggyőződve afelől, hogy egy is ott van fent a mennybe, testvérek, hogy egy is ott van fent a mennybe, tudjátok, hogy miért? Mert nem akkor térünk meg, amikor mi akarunk, hanem amikor az Isten adja az alkalmas időt. Nagyon sokan lehet, hogy így vannak itt ma este, hogy eltervezték, hogy mikor térnek meg, ekkor, akkor, amakkor. Mindjárt 30 éve vagyok református lelkész, és 2-3 évvel ezelőtt voltam egy lelkész konferencián, 220 lelkész volt jelen, és felálltam és elmondtam, hogy a 30 év lelkipásztori szolgálat alatt én még nem láttam senkit a halálos ágyán megtérni. Lehet, testvérek, hogy van, én nem mondom, hogy nincs, de 30 év alatt én senkit nem láttam a halálos ágyán megtérni, és a 220 lelkészből egy se jött oda utána, hogy azt mondja, hogy Miklós, tévedsz, én tudok egy valakiről, aki a halálos ágyán megtért. Tudjátok, hogy miért, testvérek? Mert az ember nem akkor tér meg, amikor akar, hanem akkor tér meg, amikor az Isten adja a kegyelmes, a kegyelmi időt. 2 Korintus 6:2-ben található ez az ige, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösségnek a napján megsegítettelek. Testvérek, akiknek itt most ebben a teremben örök életünk van, tudjátok, hogy miért van örök életünk? És tudod azt, hogy te ma este miért vagy itt, hívőként? Egyetlen egy dologért. Mert a kegyelem idején valaki meghallgatott téged, és az üdvösségednek a napján valaki megsegített téged. Ha ez nem történik meg azon a napon, amikor örök életet és bűnbocsánatot kaptál, ha valaki nem hajol le, akkor érted, és nem könyörül meg rajtad, és nem fogja meg a kezedet, hogy te ember, gyere már, gyere be a mennybe, vagy nem lök egyet rajtad, hogy menj már be a küszöbön, akkor te még mindig ott totyognál a küszöbön. És gondolkoznál, filozófálnál, elmérkednél, hogy megéri, nem éri meg, menjek be, nem, majd még gondolkozok rajta. Majd még gondolkozok rajta, hogy menjek be az üdvösségbe, vagy ne menjek be az üdvösségbe. És testvérek, ott az ige azt mondja, hogy valaki téged a kegyelem idején meghallgatott, az üdvösséged napján megsegített, és ma este, akik úgy vannak itt, hogy az életükben ez még nem történt meg, azok hallják a folytatást, ma van itt a kegyelem ideje. Ma van itt az üdvösséged napja, ember! Mert ha elmegy ez a vonat is, ha ma is elmész innen, és nem vagy megtérve, és holnap délben elutazol, és itt voltál 3 nap, és mindent hallottál, mindent tudtál, mindent értettél, csak éppen, testvérek, nem engedelmeskedtél. az Isten igéjének, és nézzétek meg, hogy Jézus vonul be Szamárháton Jeruzsálembe, és az olajfák hegyéről látja Jeruzsálemet, a templomot, elkezdi a sírást. És azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni titeket, mint a kotló a kis csirkeit, és mit mond az Jézus? De ti nem akartátok. Én akartalak, de te nem akartál. És azt mondja, ezért üresen maradnak a házaitok, nézzétek meg Kalotaszeget, meg nézzétek meg Magyarországot, meg nézzétek meg a házakat, testvérek, üresen maradnak a házaitok. Aztán nem csak, hogy üresen maradnak, hanem azt mondja Jézus, hogy kőkövön nem marad. Az ellenségeit körbe kerítenek majd szépen, az ukránok, a szlovákok, a szerbek, a románok bekerítenek benneteket, ti meg siratjátok Trianont majd, és szépen bekerítenek benne, körbe fognak, és azt mondja, hogy a házaitokból, meg egyes templomokból kőkövön nem fog maradni a templomból. És 2014-ben, amikor ott voltunk, a siratófal előtt, akkor ott voltak a zsidók, ilyen kis asztaluk volt, kinyitva rajta bőrönt, imaszíjakkal, minden, és ott álltak előtte is így. És megszólal az egyik a csoportba, te mit csinálnak ezek? És azt mondja valaki, hogy hát hülye vagy, nem látod, imádkoznak. És mondom, ne, ezek most adnak igazat Jézusnak. A fal előtt, testvérek. Mert amikor Jézus ott volt, nézték a nagy köveket, testvérek, néztem én is, hogy akkora, mint egy mozdony a vasúton, s fel van húzva 7 méter. Hogy tudtak egy ekkora követ oda felhúzni egy ilyen követ? Most nem tudnánk, testvérek, hogy nem tudom, hány darut kellene kivinni, hogy, és szerintem felborulna a daru. Tehát nem tudnánk. És ott voltak ezek a kövek, és azt mondja Jézus, ha nem hisztek, s ha nem tértek meg, kőkövön nem. Micsoda? 48 évet épült ez a templom, és itt kőkövön nem marad. Titus, meg Nabukadnecár, meg Antiochus Epifánesz széthordja úgy, hogy majd lesz, marad egy fal, emlékeztetőül, hogy majd előtte bólogassatok zsidók, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak mégiscsak igaza volt. És azt mondja, kőkövön nem marad, és testvérek, most jön egy mondat. Mert elszalasztottad a meglátogatásodnak az idejét. Az időről volt szó a délelőtt, hogy mindennek megvan a maga rendelt ideje. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Testvérek, megvan az ideje a megtérésnek, és megvan az ideje az újjászületésnek is. És Jézus azt mondja, hogy én adtam neked egy időt, adtam neked egy estét, adtam neked egy hétvégét, egy alkalmat, hogy térjél meg, te pedig ezt az időt, a meglátogatásnak az idejét elszalasztottad, ezt is elkomolytalankodtad, ezt is elléháskodtad, ez a vonat is elment. Testvérek, és azt mondja a Jób könyvébe Isten, szól az Isten kétszer vagy háromszor, és többet nem szól. Többet nem szól. Testvér, én csak egyet szeretnék megkérdezni, mi lesz, ha ma este utoljára szól hozzád az Isten. Itt nem arról van szó, hogy holnap megyünk, aztán balesetünk lesz és meghalunk, hanem tudjátok, hogy miről szeptemberben készülök a Niagara mellé, Torontóba, meg Montrealba evangélizálni, az ottani magyarokhoz, ha Isten megsegít. És el akarok menni a Niagara vízeséshez, mert azt mondják, hogy a vízeséstől fel a parton 300 méterre oda van téve egy tábla. És a táblára az van kitéve, hogy innen lefele nem lehet rajta segíteni. Vagyis ha valakit elsodor az árad a csónakkal, nem tudom, fával, evelaval, a tábláig megpróbálták kihalászni, kimentették. Kiúzták egy kötéllel, vagy valamivel, sikerült. De aki egyszer túlment azon a táblán, ami ki van téve, onnan lefele próbálták megmenteni, de egyet se sikerült. Ott a nulla volt a százalék. És testvérek, tudjátok mi az érdekes? Hogy ahogy valaki a csónakkal eléri a táblát, elérkezik a táblához. A táblától még lezuhan a zuhatagba a vízesésnél, és összezúzza magát a köveken, még van 300 méter. Ez alatt a csónakban lehet dugón Michael Jacksont hallgatni. Lehet nézni, de szép a pára a Niagara környékén, az erdő. Lehet oxigént szívni, levegőt, csak már halálra vagy ítélve. Már csak idő kérdése az, hogy mikor áll be a halál. Túlmész a táblán, és testvérek, mi van, ha ma este mész túl a táblán? És nem biztos, hogy hónap előtt egy autó, vagy hónap meghalsz, lehet, hogy még 300 métert futsz, lehet sokan lesz, 30 évet, még 10 évet. Csak a táblán már túlmentél. A táblán már túlmentél, és Isten többet nem szól hozzátok. Nem szól hozzád. Testvérek, van gólyafészek nálatok a faluba, akik itt vagytok? Van, igen. Fecskefészek is? Ősszel elmentek a fecskék? Elmentek a fecskék, igaz? Mikor mentek el?
Augusztus végén.
Augusztus végén, szeptember elején, ugye? Miért mentek el a gólyák meg a fecskék, testvérek? Hát november 31-én, András napkor 26 fok meleg volt Hátszegen.
Egy nappal korábban.
Tessék?
Egy nappal korábban.
Egy nappal korábban, igen. 26 fokos meleg volt, 2019 volt az utóbbi 100 év legmelegebb éve az egész világon. Így vonult be az elmúlt esztendő. És nézzétek meg, hogy a gólyák március végén meg fognak jönni, lehet, hogy hó lesz március végén, és a gólya letelepszik a fészekbe, és nem lesz depressziós. Jaj, eljöttem, azt hó van. Mi lesz itt velem most? Hogy fogok megélni? Tudja, hogy jön a tavasz, testvére. És tessék nekem megmondani, hogy a fecskék mikor mennek el, melyik nap? Tessék? Melyik nap mennek el a fecskék? Nem tudjuk, hogy melyik nap, testvérek. A fecskéknek nincs egy napjuk, amikor mennek, hanem egyet látunk ősz elején, hogy cikáznak a levegőbe, edzenek. És ezt azért csinálják, testvérek, hogy egy bizonyos idő után, egy napkor megjelenik egy áramlat. És a fecskének nincs más dolga, mint hogy ráálljon erre az áramlatra, a szárnyával, és az áramlat viszi. Láttam egy dokumentumfilmet, testvérek, hogy még inni se száll le. Olyan szépen mutatta lelassítva a fecskét, hogy landol lefele, repül, lerepül a patakra, kinyitja a csőrét, és a csőrével szeli a vizet, veszi a vizet fel, aztán amikor eleget vett a csőrébe, ivott, akkor tovább fellandol, mint a repülő, és repül tovább. Viszi az áramlat. Na most, drága testvérek, ha a fecske, amikor megérkezik ez az áramlat, nem indulna el, hanem azt mondaná, hogy én még ma elmegyek a pedikűröshöz, hónap a manikűröshöz, és egy kicsit rendbeszedem magamat és megigazítom magam, nem indulok csak mindezek hónap után. Hónap után, mert volt 3 nap, ettek, ittak, aludtak, annyi bőségesen elég, aztán 4. nap, meg 5. nap, acél, mind majd hónap, majd csak hónap. Ha a fecske azt mondaná, hogy majd csak 2 nap múlva indulok, testvérek, akkor is el lehet indulni, csak hogy történik valami. A célpont, az érkezési célpont előtt az áramlat megfordul. És az, ami a fecskét addig segítette és vitte, az elkezd szembefújni a fecskével. És ilyenkor kapunk olyan híreket, hogy fecske rajok lezuhantak az óceánba és meghaltak. Miért? Mert későn indultak el, testvérek. Késedelmeskedtek, nem akkor indultak, amikor az Isten az ösztönükbe helyezte, hogy ma most. Most indulj el, mert most van itt a kegyelemnek az ideje a számodra. A Biblia testvérek nem ismeri ezt a szót, hogy hónap. Jakab apostol levelében van egy ilyen mondat, hogy ti, akik azt mondjátok, hogy hónap, ide vagy oda fogunk menni, nagyon ügyeljetek, mert azt se tudjátok, hogy a következő perc mit hoz rátok, nem hogy a holnap mit fog rátok hozni. Testvérek, itt a nagy probléma az volt, hogy ezek későn indultak el. Nem alkonyat előtt kellett volna elinduljanak, elindulnak, mennek, és abszolút természetes, hogy el fognak sötétedni. El fognak sötétedni az úton. És elsötétednek az úton, és ekkor érkeznek el ahhoz, amit az este hallottunk, Jeruzsálem, Jebusz. Jebusziak városához. És azt mondja a szolga, hogy menjünk be, és aludjunk meg itt a Jebusziak városában. És azt mondja a lévita, ne! Azt mondja, ne menjünk oda, ahol pogányok laknak. Ne menjünk abba a városba, ahol hitetlenek vannak, hanem menjünk abba a városba, ahol hívők vannak. Ahol Isten hívő népe van, még egy kicsit húzzunk rá, és menjünk el Gibeonba, mert ott hívők laknak. És elmennek testvérek, csak a nyomorultak egyet nem tudnak. Hogy időközben a gibeoniták, akik a benyáminiták között éltek, micsoda hatással lettek Izrael népére. Tudjátok, hogy kik voltak ezek a gibeoniták? Akik, amikor Izrael foglalta el az ígéret földjét, látták, hogy itt baj van, akkor felvettek rongyos gyűrött ruhákat, a táskájukba oda tettek penészes száraz kenyeret, meg jól ilyen kipotyolt húsokat, meg száradva, és jöttek az izraeliták el, és azt mondták, hogy mi nem ide tartozunk ehhez a földnek a lakosaihoz, nézzétek meg, mi messzi útról jövünk, a kenyerünk meg van penészedve, már száradva, már több hete úton vagyunk, és bennünket ne írtsatok ki. És megesketik az izraelitákat, hogy a gibeonitákat nem fogják kiirtani, és amikor kiderül a turpiság, a csalás, hogy belevitték Izraelt és szövetséget kötött az ellenséggel, akkor azt mondják az izraeliták, na most már jó, ha megkötöttük a szövetséget, meghagyjuk őket, és lesznek vízhordozók, vízhordók, meg fát hordó szolgák Izraelbe. És testvérek, történik egy kompromisszum. Kompromisszum, meghagyjuk Gibeát, és azt csináljuk, amit sok fiatal mond nekem, amikor azt mondom nekik, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igába. Ne menjetek férhez hitetlenhez, és ne vegyetek feleségül hitetlen lányokat. Hát de Miklós tiszteltes még megtérhet, még megtéríthetem, ugye, hatással lehetek rá, és mondom neki, hogy nem fogod megtéríteni. Honnan tudja maga ilyen biztosan? Mondom, a Bibliából. Mert ha Isten azt mondaná, hogy ez megy, akkor testvérek azt mondaná, hogy na, próbáljátok meg. Próbáljátok meg. De ő starból azt mondja, hogy ne legyetek hitetlenekkel felemás igába, és akkor elmondok a fiataloknak egy történetet. Képzeld el, hogy itt van egy asztal, és az egyik fiatal, az egyik fiatal felmászik az asztalra, és a másik lent van. És összefogják a kezüket így egymással, és a lenti húzza az asztalról le a fentit, és a fenti pedig fel akarja húzni a lentit. Testvérek, melyiknek fog menni? Na testvérek, tudjátok meg, hogy lehet az asztalon fenn az erősebb, amíg az erősebb is van fent, mert nem egyformák vagyunk férfiak, nők, akkor is a biztos az, hogy a lenti húzza le majd az asztalról a fentit. És itt ez történik, testvérek, hogy azt mondja Izrael, jó, meghagyjuk őket, aztán megtérítjük őket. és azt veszik észre, hogy nem a kereszténység téríti meg az iszlámot, hanem az iszlám téríti meg a kereszténységet, testvére. Hát nem tragédia? Hát nem tragédia? És mit látunk, testvérek? Azt látjuk, hogy nem a hívők lesznek hatással a hitetlen világra, hanem a hitetlen világ lesz hatással ránk. Testvérek. És mi történik? Gyaluba évekkel ezelőtt fut utánam egy papné, aki azóta se tette ide be a lábát, de Miklós tiszteltes, miért mondja, hogy lakodalomban nem szabad táncolni? Jön a férje, miért mondod azt, hogy nem szabad inni? Hát mondom, te miről prédikálsz, hogy ijatok emberek, neki a csapnak? Vagy mi, miről prédikáljunk, testvérek, lelkészek? És jönnek, hogy miért nem szabad ezt csinálni, meg miért nem szabad azt csinálni? És akkor egyszer megfordultam, én is mondom, hogy mondd már meg, hogy mióta tiszteltes asszony vagy a faluba, ahol szolgáltok a te bizonságtételedre, hány embert ért meg? Na, erre kivörösödött. Erre kipirosodott, testvérek, mert egy se. Hát kitér meg, testvérek, arra, hogy lát bennünket kétféle sántikálni a világba. Kinek kell ez? Kinek kell ez az élet? Testvérek, sokszor oda jutunk, hogy köpnek utánunk. Mert azt mondja Pál apostol, hogy olyan bűnök vannak közöttetek, mondja Korintusban, ami a pogányok között. Nincsen, és ráadásul közöttetek úgy van, hogy ti azt mondjátok, hogy ti hívők vagytok, és úgy paráználkodtok, hogy a pogányok nem paráználkodnak így, és azt mondja Pál apostol, hogy ahelyett, hogy megintettétek volna azt, aki ilyeneket csinál, mit csináltatok? Engemet kezdtetek megintenni. Hogy mer erről Pál apostol prédikálni? A református egyházban azt mondják, hogy nem kell a szennyest kiteríteni. Nem kell erről beszélni. És testvérek, kit vesznek elé? Nem azt, aki csinálja. Testvérek, nem azt a papot, aki részegen megy fel a szószékre, hanem azt, aki erről már beszélni. Hogy ez bűn. Testvérek. És figyeljétek meg, hogy nem a világ... Nem a hívő nép, a benyáminiták lesznek hatással Izraelre, hanem testvérek, Gibeonra, hanem a gibeoniták lesznek nyomással és hatással Izraelre. Mennyire? Annyira, testvérek, hogy amikor megtörténik ez a gyalázatos dolog, akkor Izrael 11 törzse összefog, és elmegy, és azt mondja a benyáminitáknak, hogy adjátok ki azokat a gibeonitákat, akik ezt a gyalázatos dolgot csinálták, hogy mi pusztítsuk ki Izraelből, aki ilyet tett. És Benyámin mit csinál? Megáll az ész. Nem a testvéreinek az oldalára áll, hanem a testvéreivel szembe elkezdi védeni a bűnt. Ismerős ez, testvérek? Amikor ahelyett, hogy megítélnénk a bűnt egyszer a mi életünkbe, aztán a környezetünkbe, nem a bűnt ítéljük meg, hanem odaállunk a bűnösnek az oldalára, és képesek vagyunk szembe menni mindenkivel, a saját testvérünkkel is. Miért? Hogy védjük a bűnt, és hogy védjük a bűnöst. És drága testvérek, elkezdődik a testvérháború, és megint megáll az eszem, amikor olvasom, hogy kit soroztak be a benyáminiták a seregbe. 700 válogatott harcost, aki mind balkezes volt egytől egyig, és soha nem vétettek célt. Na, testvérek, ha lenne ilyen 700 harcos Erdélyben, mind balkezes, aki egyetlen egyszer se véti el a célt. Micsoda ébredés lenne. És micsoda győzelem. És itt tudjátok, hogy mi a megdöbbentő. Hogy ezek profi emberek csak nem jó seregbe harcolnak. Nem a jó oldalon harcolnak. ezek nagyon prima emberek, csak nem a jó oldalon. Tőlem sokszor megkérdezik, hogy Miklós, te nem látod azt, hogy annak a neve előtt az van, hogy Dere, doktor, pont. Te nem látod, hogy az püspök? Itt valaki mondta, hogy én presbiter vagyok a gyülekezetben. Aztán volt egy nőtestvérünk, aki felsorolta, hogy ő gondnok, nőszövetségi elnöknő, és harangozó, mondom, tessék, a csoportunkban, mondom, tessék, nem haragszik meg, mondom, tessék megállani, abba hagyni, ennyi már bőségesen elég, hogy valaki a mennybe jusson. Ha majd ezt a mennynek a kapujába felsoroljuk, hogy nőszövetségi elnöknő vagyok, gondnok is, meg harangozó is, biztos azt mondja Péter, be se nélkül megyünk a mennybe, ugye? Na hát testvérek, vagyunk mi valamik jó balkezes cézók, csak testvérek, tudjátok, hogy mi van? Hofi Géza azt mondta, hogy szó sincs róla, gyönyörű gólt fejelt a magyar játékos, csak nem a jó kapuba. Szó sincs, nagyon szép volt a gól, amit fejelt, csak az a baj, hogy nem a jó kapuba fejelte be, vagyis öngólt lőtt Magyarországnak, testvérek. Na most ez van. Testvérek, ne haragudjatok meg, el kell mondjam, pár évvel ezelőtt Magyarországon evangélizáltam egy, én is csodálkoztam, hogy hogy jutottam be abba a gyülekezetbe, és második este a rádió közvetítette Miskolctól Szegedig az evangélizációt, és a rádió másnap kiközölte a Facebook oldalán a grafikont, hogy a második este 19.723 laptop volt rákötve az adásra. Oldalt megjelentek az ablakok, hogy honnan, Brazília, Ausztrália, nem tudom én mi. 19.723 laptop, nem lehet tudni, hogy egy-egy laptop mellett hányan ültek, akik hallgatták. Nem lehet tudni, hogy hányan hallgatták autóba az evangélizációt, vagy otthon rádión, nem laptopon, hanem rádión, csak hogy a 8-tól 10-ig tartó evangélizáció, ezt is a rádió írta, nem én mondom, kiközölte a grafikont, hogy a rádióba, a rádiót ez az időintervallum bevitte, a Magyarországon a 6 leghallgatottabb rádió közé bekerült. És akkor testvérek, ezt felteszi a rádió, rá 2 hétre meghív egy másik lelkész a környéken evangélizálni, és megy a rádióba, hogy Bódis Miklós jön ide, gyertek megint, vegyétek, közvetítsétek, és azt mondja a rádió igazgató, hogy nem tudunk menni, a püspök úr megtiltotta, hogy menjünk. És azt mondja a lelkész, hogy nem hittem a fülemnek, elmentem a püspökhöz, hogy kérdezzem meg, bekopogtam, püspök úr, igaz, hogy letetszett tiltani az adat? Igen. Hát miért azt mondja, bekerült a rádió, azt mondja, tessék nézni hányan. Hát nem, keresünk egy olyan embert, mint Bódis Miklós, vagy aki ezt meg tudja csinálni. Sok sikert, gondolom én. Tehát mondom én, nekem van szolgálatom, nem akarok én ráerőltetni magamat a rádióra, hogy mindenképpen rádiót közöljünk. És akkor elkezdett ott hebegni, habogni, testvérek. Nem tudom azt mondani, hogy ezt seregbe játszok vele. Hát ezek után ne haragudjatok meg, nem tudom azt mondani, hogy egy csapatba játszunk. Ott van a név előtt valami, ott van a név után valami, testvérek, és szó sincs róla, jó balkezesek, jól paritjáznak, jól teológizálnak, ezt-azt jól tudnak, csak testvérek, öngólt rúgnak maguknak. Öngólt rúgnak maguknak, testvérek. És nem a jó seregben vannak. Na, ma este meg szeretném kérni presbitereket, meg mamikat, meg néniket, meg nőszövetséget, meg papnékat, meg papokat, hogy te kinek a seregébe harcolsz. Te melyik seregben harcolsz? Mert testvéreim, ha nem tértünk meg, és nem születtünk újjá, a legjobb gondolataink, a legjobb szándékainkkal is akadályozzuk az Isten, és az ellensége vagyunk az Istennek. És az ellensége vagyunk az Isten országának, aztán mind lehetünk mi akármilyen jók, meg célozhatunk akármilyen jól, meg csinálhatunk akármit, testvérek.
lehetünk papok, esperesek, püspökök, testvérek, az Isten ellen harcolóknak bizonyulunk. Itt van a két sereg, összemegy, és azt szeretem, testvérek, hogy azt írja az ige, hogy mielőtt Izrael ebbe a harcba belement volna, sírtak és böjtöltek az Úr előtt. Annyi magyar hívőt hallok, szidja Orbán Viktort, a kormányt, mindenkit szidnak, zsidókat, minden. Azt szoktam nekik mondani, hogy tudjátok, akiket szittok, gyertek, kezdjünk el böjtölni értük 3 évet, meg imádkozni, és ha utána nem megy jó, akkor gyűjünk össze, és megengedem, hogy szidjátok tovább. De testvérek, addig még valakiért nem böjtöltünk. Már 10 éve szidom a papomat, de még mindig nem tért meg. Meg 10 éve szidom a presbitériumot a faluba, de még semmi változás nincsen. Mitől, testvérek? Gyertek, kezdjünk el böjtölni, imádkozni a református egyházért, a papokért, a presbiterekért, a kormányért, az országért, ha valami nem tetszik nekünk, és mi másképpen gondoljuk, és ha nem lesz változás 3 év böjt meg imádság után, akkor fogjunk neki szívjuk. De én nem hiszem, hogy nem lesz változás, testvérek. Ezek leülnek böjtölni, meg sírni, és akkor megkérdezik az Urat, hogy na, akkor támadjuk meg a testvéreinket, merjük? És azt mondja az Úr, hogy igen, ez egy olyan helyzet, amikor testvérek van, amikor ezt ki kell mondani. Meg kell mondani annak a valakinek, hogy fiú, ne haragudj, nem jó csapatba játszasz. Ez van, ha tetszik, tetszik, ha te bevállalod, bemered azt vállalni, hogy azt állítod a másikról, hogy nem az Isten ember, akkor én is bemerem vállalni. Testvérek, merjük bevállalni a harcokat, és ne féljünk a harcoktól. És testvérek oda mennek, és azt kérdezik, hogy támadjuk meg a testvéreinket, és azt mondja az ige, hogy igen, ez egy olyan helyzet, amit nem lehet elhallgatni. Nem kell eltűrni, a bűnnel nem kell kiegyezni, kompromisszumot kötni, megalkudni, itt meg kell támadni ezt a dolgot. Kell vállalni a konfrontálódást, testvérek. A megütközést ezzel. Akkor azt kérdezik, hogy ki kezdje el a harcot. És az Isten azt mondja, hogy Júda. És Júda elkezdi a harcot, és az első nap, testvérek, Izrael seregéből elesik 22 ezer ember. Elveszítik a csatát. Mi van itt? Akkor most ki oldalán van az igazság? És akkor most ki oldalán van az Isten? Testvérek, fordítsam ezt a történetet magyar nyelvre. 2000 évvel ezelőtt történt valami a kereszten. Fent a kereszten meghalt egy ember, aki azt állította magáról, hogy ő az Isten egyszülött fia. És az Isten végignézte ezt, és elhagyta, hogyha a fia, akkor elhagyta, hogy a fia meghaljon a kereszten. Konklúzió, vagy nincs Isten, vagy gyenge az Isten. Mert miféle Isten az, aki nem tud segíteni a fián? Aki elnézi és eltűri, hogy a fiával fenn a kereszten ezt csinálják, és a fia meghaljon. És veszített az Isten. Veszített a jó, veszített Jézus, és mit mond a két emmausi tanítvány? Pedig mi azt hittük, és pedig mi úgy gondoltuk, hogy ő lesz az, aki helyre fogja állítani Izrael. És testvérek, nézzétek meg, hogy mi a kereszt, és ami a kereszten történt a mai napig a világnak a szemébe. Mi a kereszt? Vesztesség. Vesztesség. Fent a kereszten meghalt az Isten fia, győztek a gonoszok, győztek a rosszak, győztek a gazemberek, a hazugok, a csalók. Itt a bizonyíték fenn a kereszten. Csak hogy testvérek, Pál ír valamit. Azt mondja, a kereszt
csúfság, botrány azoknak, akik elvesztek. De nekünk, akik megmenekültünk, akik hitre jutottunk, akik üdvösséget kaptunk, nekünk mi? Az Istennek az ereje, testvérek. Mi, akik örök életünk van ebben a teremben, mi mind tudjuk, hogy mi egyetlen egy dolog miatt nyertünk örök életet. Ha az Isten fenn a kereszten nem mutatja meg az erejét abba, hogy végignézi, ahogy a fia meghal, hanem leszáll a keresztről, leveszi a keresztről a fiát, a halála, a szenvedése előtt, nekünk ma este, testvérek, nincs örök életünk, és mi megyünk a pokolba, a kárhozatba. Mindannyian elveszünk. De testvérek, Krisztus felment a keresztre, meghalt a kereszten, és az utolsó mondata fent megfeszítve ez volt, elvégeztetett. És ez magyarul azt jelenti, hogy belekiáltotta ebbe a világba, győztem. Győztem. Elvégeztetett az emberért az üdvösség. És nézi ma is a világ a világ szemével, és azt mondja, a kereszten veszített az Isten. És a hívők meg tudják, hogy nekünk ez a győzelem. Ez a győzelem. Nekünk ez jelentette az örök életet, hogy az Isten nem vette le, nem szállott le a keresztről, ebbe kellett erő, hogy végig tűrje, és szenvedje azt, amit vele csináltak. Testvérek, a mennybe van egy történés, János lát bele a Pátmos-szigeti csendbe, Jánosnak megmutatja Isten, hogy milyen lesz az utolsó ítéletkor. És azt mondja János, hogy láttam a mennybe egy csomó könyvet. És amikor elkezdődött az ítélet, könyvek nyittattak meg, és a könyvekből mindenkinek felolvasták a cselekedeteit. És testvérek, itt, ahol ezekről a könyvekről van szó, és a könyvekből felolvasott cselekedetekről, sehol nem ír az üdvösségről, hogy ezek üdvösséget kaptak volna a cselekedeteik alapján. Mindegyik embernek az életében a cselekedetei hiányosak voltak, nem voltak elégségesek ahhoz, hogy bejusson a mennybe. És akkor János lát még egy könyvet a mennybe, de az le van pecsételve pecséttel, és nem lehet felnyitni. És János elkezdi a sírást. Mert a szívébe érzi, hogyha ez a lepecsételt könyv nem nyittatik ki, akkor mindenkinek vége. Akkor nincs kegyelem, nincs örök élet, nincs üdvösség, és elkezd sírni, hogy ki fogja feltörni a pecsétet és kinyitja a könyvet. És odalép mellé egy vén, megöleli Jánost, és azt mondja, hogy János, ne sírj. Ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Ki kezdje el a harcot? Júda. Ő kezdi el a harcot. Győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, és méltó a megöletett bárány, hogy kinyissa a könyvet. És ekkor jön a Júda oroszlána, a megöletett bárány, mert mind a kettő egyben, feltépi a pecsétet, kinyitja a könyvet, és ebben a könyvben, testvérek, nincsenek cselekedetek. Mik vannak ebben a könyvben? Nevek. Nevek beírva a könyvbe, akik beirattattak az élet könyvébe, a bárány könyvébe. Testvér, ma este kérdezem, a te neved be van írva? A bárány a rozsdás szegekkel a golgotai keresztről és a vérével a tenyeréből beírta ebbe a könyvbe a nevedet. Mert ha a neved bele van írva ebbe a könyvbe, akkor üdvözülsz. Független, hogy miket cselekedtél, az Isten a vérével megbocsátja. Ha nincs beírva a neved ebbe a könyvbe, akkor ott a többiben lehetnek akármilyen cselekedetek, azok nem elégségesek ahhoz, hogy neked üdvösséget szerezzenek és adjanak. Elveszítik a csatát, megint böjtölnek, megint sírnak, szeretem őket. Szeretem őket, hogy ezt csinálják a szünetbe. És testvérek megint azt kérdezik, hogy akkor támadjunk? Igen. És még egyszer támadnak testvérek, és azt a csatát is elveszítik a második nap. Meghalt 18 ezer ember. Melyik testvérek ez a második csata? Melyik ez a második? Mert az első, az a kereszten úgy nézett, hogy el van vesztve, és mégis győzött. Melyik a második csata? Tudjátok, hogy melyik? Amiről Hóseás ír, amikor Jákobról azt mondja, hogy a jabók révénél küzdött Istennel és emberrel is győzött. És amikor én ezt elolvastam, akkor azt mondtam, hogy Uram, ott a jabók révénél ketten voltak. Az egyik a valaki, akiről Hóseás azt mondja, hogy küzdött Istennel, és azt mondja, hogy emberrel. De ki volt az az ember, amikor ott csak Jákob volt ott? És azt mondja, hogy férfi erejének teljébe, jó 40 évesen volt ez a harc, ott a jabók révénél. Ki volt az az ember, akiről azt mondja a Hóseás, hogy küzdött emberrel, és győzött? És testvérek, amikor megértettem ezt az igét, akkor a Bibliám legelső oldalára ide nagy betűvel beírtam a legnagyobb ellenségem nevét. Hogy ahányszor kinyitom a Bibliámat, hogy olvassam, én tudjam, hogy nekem mindig kivel van dolgom. És a Bibliám első oldalára ez van beírva, Bódis Miklós legnagyobb ellensége, maga Bódis Miklós. A legnagyobb győzelem, ha őt sikerül legyőzni, a nagyra vágyását, az indulatát, a haragját, a heveskedését, a kívánságait. Kivel győzött? Kivel harcolt Jákob? Istennel és saját magával, az énjével. És testvérek, engedte legyőzettetni magát. A múlt nyáron a sok evangelizálás vezetésben begyulladt a szemem. Kezdtem nem látni a szememmel, és el kellett menni a kórházba, a családi orvosnő küldött tovább, hogy itt komoly bajok vannak, vizsgálják meg a szememet a szem részlegen, és Etelka párom elkísért, és megérkezünk a szemorvosnőnek a kabinetje elé, ott állnak hárman, várják, hogy bemenjenek, és én is, mi is oda megyünk az ajtó elé, állunk, várjuk, hogy nyíljon az ajtó, és akkor látom, hogy ki van téve egy nagy írás az ajtóra, hogy ügyeljünk, az orvosokat nem szabad molesztálni. Nem szabad velük csúnyán beszélni, nem szabad indulatosak lenni, nyomulni, stb. Olvasom az írást, hát már én, hát ne vicceljünk, én komoly ember vagy, kit molesztáltam én meg, kivel beszéltem indulatosan, hát ez csak természetes. Nyillik az ajtó, kinéz az asszisztensnő, meglát, megismer, adom a küldőpapírt, és azt mondja, hogy rendben, tiszteltes úr, de meg kell várni a sort. Mondom, természetesen, mondom, nincsen semmi baj, mondom, itt van három ember, bemegy, aztán én is megyek be. Kezdenek sorba bemenni, mennek, és egyszer oda kerülünk, hogy én vagyok egyedül, és ott vagyok az ajtó előtt, és várunk, hogy bemenjek. Ekkor megérkezik három jó madár. Tele a kezük papírral, stb. Ott állnak, minden jókedvűen, minden. Várom, hogy nyíljon az ajtó ki is nyílik, akarok bemenni. Az asszisztensnő megint kinéz, és azt mondja, hogy tiszteletes orszám, várjon, ezek hárman valami papírt, azt mondja, el kell rendezni. 5 perc. Bemegy a három jó madár, várok 5 perc. Nem. 15 perc. Nem. 25 perc. Nem jön testvérek ki, senki se. És eközben megérkezik a váróterem elé egy tip-top, tipikus kalotaszegi 80 éves mami, népviseleti ruhába, csak ez román népviselet, népviseleti ruhába, tiszta, pontra téve, az 50 év körüli lányával,
lejöns az ajtó elé, a bőr fotelre, oda leül, szépen nyugodtan, a kis lábát egymás mellé teszi, a botját oda, és lát engem, hogy rágom a körmön, meg idegeskedek, és rám szól. Szóval ne idegeskedjek, üljek le mellé, azt mondom. Mondom, hát persze, menj be, te is előttem, mondom. Azt mondja, üljön, ne, mit idegeskedik? Azt mondja, üljön nyugodtan ide le. Gondolom én, persze, mondom, alig várom, hogy nyíljon az ajtó, jöjjenek már ezek ki, menjenek még. Még te is menjél be előttem. Erre benyúl a kis táskájába, elkezd valami cukrokat kivenni, azt mondja, hogy nem kér egy cukrot. A cukorra, mondom, van nekem, elég a cukrom, már fel van menve. Testvérek, és ekkor oda jön hozzám a feleségem. Rám néz, azt mondja, hogy Miklós, engedd be. Mondom, etelk a tesz, komolyan gondolod, hogy én engedjem be. Azt mondja, hogy nézd meg, milyen kis pontra téve ügyes, azt mondja, és Miklós azt mondja, te tudod, egy órakor mennek falura a buszok, és többet nincs busz egy óra után, és ha nem engeded be, nem fogja elérni a buszt, és itt marad. De hogy enged? Ezt nem, hát szó se róla, én nem maradok itt, hát már mióta állok itt, testvérek, és elkezdődik bennem a harc, és egyszer nyílik az ajtó, vidáman ez a három jó barát, mint aki 5 perc alatt elrendezték, ugye, hogy hívják ott, és kikiált az asszisztensnő, Domnupa Rinte Poftic. És beszólok, és mondom, hogy nem én, mondom, és felveszem a mamit, mondom, tessék bemenni. A kis öreg mami boldogan bement, én ott maradtam a folyóson, és testvérek, olyan öröm volt bennem, hogy a nagy híres Bódis Miklós felett most is győzött a názáreti Jézus Krisztus a megöletett bárány. És le tudtam győzni magamat. Le tudtam győzni magamat. És testvérek, amikor legyőzzük magunkat, amikor legyőzzük az énünket, az indulatunkat, és legyőzzük az igazság érzetünket, és a jogot, ami nekünk jár, amihez nekünk jogunk van, mert Raucs Liza néni azt mondta, Piatorbágyon volt egy mondat, azt mondta, tudod mit? Legyen neked igazad, s nekem békességem. Tudjátok mit, testvérek? Azok, akik rosszat mondanak rólam meg, ezt mondják, legyen az övék az igaz. Legyen, már rég túl vagyok rajta. Legyen az övék az igaz, legyen a tietek az utolsó szó, testvérek, és nekem legyen békességem. Melyiket választod ma este, az igazadat, vagy a békességedet választod? Melyiket választod a házasságodban? Hogy mindig a tied legyen az utolsó szó? Mindig neked legyen igazad? Mindig az történjen, amit te akarsz a családodba? Vagy hadd legyen a másiknak igaza, és legyen nektek békességetek. Elmondtam azt, akkor ezt még befejezésül elmondanám, amikor Viski Feri bácsi megkérdezte, hogy...
Rövide.
Jó. Viski Feri bácsi megkérdezte tőlem, hogy Miklós, akarod, hogy jó házasságod legyen? És mondom, Feri bácsi, akarom. És Feri bácsi rám néz, akkor azt mondja, fiam, figyelj ide. Ha a feleséged azt mondja, hogy az ég zöld, te azt mondod, hogy zöld. Ránézek Feri bácsira, mondom, de Feri bácsi, az ég kék. Rám néz a kis öreg, és azt mondja, hogy Miklós, én nem azt kérdeztem, hogy milyen az ég, hanem én azt kérdeztem, hogy akarsz jó házasságot a családodnak? Mondom, akarok, Feri bácsi. Na azt mondja a fiam, akkor tudd meg, hogy az ég zöld. És azt mondja, mit számít az, Miklós fiam, hogy milyennek mondjuk az eget, ha te békességbe isz a feleségedben. Rájöttem, hogy micsoda értelme van az öregnek. Testvérek, hogy mit számít az, hogy milyennek nevezzük, hogy az ég kín, hogy látjuk és milyennek nevezzük,
Az a fontos, testvérek, hogy otthon a házasságodban, a családodban békesség van, vagy nincsen békesség. És drága testvérek, ha győzünk az énünk felett, akkor megharcoltuk a második csatát is. Megharcoltuk a másik csatát, még ha úgy is néz ki, hogy veszítettél. Még ha úgy is néz ki a világi szemmel, hogy nem a tied lett az igaz. Nem neked adtak igazat, te elveszítetted a csatát. Testvérek, győzünk. Győzünk. Harcolunk Istennel, és harcolunk emberrel, és győzünk. És azt mondja az ige, hogy a két vesztesség után, amikor először elveszíti Juda, aztán másodszor elveszítik még egyszer, a harcot 18-en még egyszer megkérdezték az urat, menjünk, vagy hagyjuk abba, és az úr azt mondta, na most ezután menjetek, s hónap a kezetekbe adom őket. És testvérek, megnyerik a csatát, mert az a győzelem, amely legyőzi ezt a világot, az a mi hitünk. Az a mi hitünk. Az a győzelem, amivel győzni fogunk, és legyőzzük ezt a világot, amely követeli magát, magának a jogot, az a mi hitünk. És én arra kérlek ma este benneteket, mindegyiketeket, hogy harcoljátok meg a hitnek a szép harcát, és nyerjétek el mindegyiketek az örök életnek a koronáját. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, itt ülünk, állunk előtted, és magasztalunk téged azért a győzelemért, amit a világ vereségként könyvelt el, és egy gyenge, magatehetetlen Istent látott gyalázatos módon meghalni a keresztfán, a szégyenfán. De nekünk, Uram, akik élünk, akiknek örök életünk és bűnbocsánatunk van, mi tudjuk és hisszük, hogy nekünk ez a kereszt jelentette a menekülésünket. Ebbe a keresztbe kapaszkodtunk a Niagara vizen, Uram, és aki még idejébe belekapaszkodott és segítségül hívta a te nevedet, az megmenekült az áradatba a biztos haláltól. Úr Jézus, mi ma este is a keresztedhez jövünk. És kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor másba kapaszkodunk, másba bízunk, és bocsáss meg, Uram, amikor olyan megalázónak és szégyenteljesnek találjuk a veszteséget, a lemondást, az alázatot, mert ennek a világnak más sémái vannak, más elvárásai, más elképzelései, és bocsáss meg, Uram, hogy a gibeoniták sokszor már olyan hatással vannak ránk hívőkre, hogy az ő elvárásai és az ő szabályai szerint éljük és osztjuk be mi is az életünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ma este rád tekintsünk, hogy ma este megerősödjünk a benned való hitben, hogy ma este üdvösséget nyerjenek azok, akik még nem tértek meg, és ne várják, Uram, a haláluknak a napját, hogy majd akkor, majd holnap, hanem még ma este adják át a szívüket az Úr Jézus Krisztusnak. Forduljanak oda hozzá, és kiáltsanak hozzá szabadításért, hogy te Úr és Király legyél az ő életükben. Köszönjük neked ezt a mai napot, ennek minőségét, tartalmát, áldását, napnyugtával hálát adunk neked, és áldjuk a te nevedet, örök szeretetedért, most és mindenkor. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válaszd az életet. Válasszátok az életet, hogy élhessetek mind ti, mind a ti utódaitok, mind örökké. Amen.
Amen.